Tisztelt tényeket tisztelő társasága, hölgyeim és uraim! Én gondolkoztam hosszan azon, hogy vajon a parajelenségek, ezoterika, antigravitáció, különböző teljesen haszontalan, esetenként kifejezetten káros gyógymódokról és hasonlókról beszéljek-e, de úgy gondoltam, hogy kicsit komolyabban fogom a témát kezelni, mert igen, egyszerű elmondani, hogy antigravitáció soha senki nem látott, nem láttunk kísérleti bizonyítékokat. Igen, egyszerű elmondani, hogy vízzel hajtott autó, az tulajdonképpen lehetséges, hogyha előbb a vizet hidrogénre és oxigénre fölbontjuk, és a hidrogén oxidációja adja az energiát, de mint víz úgy nem létezik, soha nem volt, nem lesz. Azt hiszem, hogy az emberek többsége ezt tudja. És hiába tartanak különböző helyeken ilyen és hasonló témákról előadásokat, az emberek döntő többsége tisztában van vele, hogy ezek nem igazak. Tisztában van vele, hogyha volna az emberiségnek olyan energiaforrása, amelyik a jelenleginél tisztább, amelyik úgymond kimeríthetetlen, akkor az atomlobbi és az olajlobbi nem tudná megakadályozni ennek a bevezetését. Bár lenne ilyen, nagyon kívánom, sajnos nincsen. Természetesen kutatás folyik, természetesen számos lehetőség kínálkozik, és nagyon remélem, hogy néhány évtized múlva valóban az olajat, gázt, szenet helyettesítjük majd valamivel, hiszen a fosszilis tüzelőanyagok égetése nagyon sok más gondot vet föl, ezek közül közismert véleményem szerint a széndioxid atmoszférába kerülése, széndioxid üvegház hatású gáz globális felmelegedésnek egyik legfontosabb eleme, tehát ennek a légkörbe bocsátását mindenképpen korlátoznunk, ha nem abba hagynunk kellene. Azt is talán olvasták, hogy annak idején a kiotói protokollt aláírták, majd mikor lépett életbe a kiotói protokoll? Idén. Ugyanis az kellett, hogy a országok, amelyek széndioxid kibocsátásukban valamekkora értékűek, az összes kibocsátás 55%-ánál már nagyobb összkibocsátást eléri országok kell, hogy ratifikálják, és Oroszország volt az utolsó, mint egy nagy kibocsátás, ez idén tavasszal történt, megvan az eredmény, most már be kell tartani, és mit kell betartani? Azt, hogy a széndioxid kibocsátását minden ország visszavegye, még különböző százalékokkal, ez lehet 6, ez lehet 8, Európai Unió elég sokat vállal. Mihez képest? A 1990-es, 92-es, 95-ös, ezek a dátumok is mások szinthez képest. Tehát mit jelent ez végül is? Azt, hogy egy picikét kevesebb széndioxidot fogunk kibocsátani. Elég ez? Mindenki tudja, hogy nem elég. Tehát mindenki tudja, hogy globális fölmelegedés az változatlanul halad előre, és immár a kormányok is tudják, a G8-ak angliai tanácskozásán ez a legfontosabb téma volt, és sajnos nem tudták végig beszélni, mert a terrorista támadások miatt kurtán furcsán befejeződött, de minden esetre, hogyha Anglia miniszterelnöke Tony Blair azt mondja, hogy a következő évtized legfontosabb problémája a globális fölmelegedés megakadályozása, vagy legalábbis csökkentése, akkor azt azért el lehet hinnünk, hogy ugyanezek a kormányok, a G8-at vezetői nem fogják megakadályozni olyan energiaforrás kifejlesztését, amelyik mondjuk széndioxid kibocsátás nélkül energiát szolgáltatna. Igenis, a világnak egy hatalmas problémája ez, energiára szükség van. Gyorsabban nőtt az utóbbi egy évszázadban az energiafogyasztás, és pedig sokkal gyorsabban, mint az össztermék százalékos növekedése. Tehát ha lenne ilyen forrás, akkor nem akadályozna azt meg senki, és aki megpróbálná, az elsöpörni. Nem csak a nagy közönség, hanem a kormányoknak is a föllépése. Na de hát térjünk vissza az eredeti gondolatomhoz, hogy én nem kívánok ezekkel foglalkozni, tehát nem kívánok azzal foglalkozni, hogy miért nem lehet a nullpont energiát megcsapolva energiához jutni, vagy miért nem lehet vízből energiához jutni. Illetőleg van egy folyamat, aminek a víz a kiinduló pontja, de egy szétbontjuk, az több kell, mint amikor a hidrogén és oxigén újból vízre egyesül. Hanem a tudomány házatáján fogok maradni, és néhány olyan mitoszról beszélni, amelyek a kora tudományában akár megalapozottak is voltak, mégis tévesnek bizonyultak. A tudománynak a lényege az, hogy nem állítjuk, hogy a végső igazság birtokában vagyunk, azt állítjuk, hogy a kísérletek, a számítások, az előrejelzéseknek az igazolása valamilyen hipotézist vagy hipotézisek sokaságát nem cáfolta meg. Figyeljünk a nem szóra. És amikor előkerül egyetlen tény, előkerül egyetlen mérés, amelyik nincs összhangban ezzel a rendszerrel, akkor oda vissza kell nyúlni, és igenis változtatni kell. Kutatni kell, hogy mi az ok. És ami a legfontosabb, ezután a kutatói közösség számára hozzáférhetővé kell tenni, annak érdekében, hogy bárki, bármikor megismételhesse azt a kísérletet, bárki, bármikor ellenőrizhesse azt a számítást. Tehát ez a tudományos gondolkodás lényege. Nem az, hogy egy nagyszerű fejből kipattan egy cikra, és akkor az miért igaz, mert X vagy Y mondotta. Az azért igaz, és attól igaz, hogy a világban akárhol az egyetemeken, de a gimnáziumok szertáraiba, kutatóintézetekbe, és ez nem kell, hogy Európa legyen, ez lehet akármi, akár egy kis afrikai falu, ha föl van készülve rá, és ott egy értelmes ember megpróbál, ugyanazt az eredményt kell, hogy kapja. Tehát nem igazán bizonyít nekem semmit, ez egy darab kísérlet, vagy két darab, az bizonyít, ha sokan megpróbálják, lehet érteni, hogy mitől van, lehet tudni, hogy milyen alkotórészeket hogyan kell összetenni. Lényeg, a tudományos gondolkodás igenis kritikai, a tudományos gondolkodás mindvégig szkeptikus. Eredetileg talán többen tudják önök között a társaságnak szkeptikus társaság címet vagy nevet akarták adni, csak aztán egy bölcs ember, az alapítók egyike azt mondotta, hogy a magyar nyelven a szkeptikus kicsit mást jelent, mint az angolban. Szkeptikus helyett van a tényeket tisztelő. Hát, jó volt ez a választás. Mindenesetre a tudomány leginkább kell, hogy tisztelje a tényeket, és sajnos ennek ellenére vannak mitoszok. Miről fog szólni az az előadás? Gyorsan föl... vetettem itt, hogy lássák, hogy éppen hol tartunk. A 2005-ös Nobel-díjról egy, mondjuk nagyjából 100 éve még hibás, most már abszolút biztos dátum, vagy hát időtartamról, milyen idős a Föld és a Nap. És ha megengedik, azért is, mert immáron az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és immáron körülbelül ugyanúgy kellene művelni a tudományt, mint az Európai Unió országaiban. Néhány kicsit száraz dolgot, adatot azért elmondani. Végül mit old meg a GDP növelése erre a kérdésre? Jó volna, hogyha választ találnánk, de hát kezdjünk is bele. Egy ilyen hosszú mitosz volt, hogy a gyomorban nem élhetnek baktériumok. Ez 1980-ig tartotta magát, nagyon sok embernek volt gyomorfekéje, a gyomorfekét különböző módon kezelték, a végén, hogyha ez olyan volt, amit itt látunk a bal oldal utolsó ábránján, hogy már vérezni kezdett, akkor meg is kellett operálni, több millió, több tízmillió ember szenvedett ebben, és olyan művelt országban, mint Egyesült Államok és Nyugat-Európa menedzserek kifejezetten dicsekedtek vele, hogy az ő zaklatott élet, mondjuk hatalmas teljesítményük. Hát sajnos ettől neki gyomorfekéje van. Miből, mi alapult ez a nézet? Ez azon alapult, hogy a gyomor környezetében baktérium nem élhet. Ez kitűnő egyetemeken tanították, kiváló orvosok működtek, és mondom, több millió műtétet végeztek a gyomorfeké. Mi a? Nagyon örvendetes, hogy 80-as években igazából Robin Warren úr, aki baloldali szakállas orvos, ausztráliai, megpillantotta ezt a kis baktériumot, a Helicobacter pylorit, és azt mondta, nem érdekel engem, hogy mit tanultam egyetemistaként, nem törődöm, hogy mi az általános vélemény, hogy ebben a közegben nem élhet baktérium, mert látom, ott van. És hát amit ő látott, hát nem ugye ilyen nagyításban, de lényegében a bal alsó ábra, a bal felső az maga a feké. Na most az ő társa, Barry Marshall úr, aki sokkal fiatalabb, de hát ugyanen örömmel köszöntik Nobel-díjat, volt az, aki miután komolyan hitt ebben, hogy baktériumok okozzák, megitta egy bizonyos oldatát, baktériumoknak valóban kifejlődött benne a gyomorfeké, tehát nem azért, mert idegeskedett, nem azért, mert menedzser volt, hanem mert ott volt a baktérium. És meg lehetett gyógyítani egyszerű módon, antibiotikumokkal és néhány más kiegészítő módon. Úgyhogy nagy öröm, hogy Nobel-díjasok immáron, 83-ban jelent meg az alapvető cikk a Lancetben, 86-ban már azon gondolkoztak, hogy hát mikor is kapjuk a Nobel-díjat, mert érezték, hogy ez óriási dolog, aztán a világon elterjedt, és 19 évvel később kapták a Nobel-díjat. Méltán. Hát itt csak még egyszer bemutatom a két Nobel-díjas ausztrál orvost, orvoskutatót, idősebb már nyugdíjas. Nap és a Föld kora. Ezt a képet csak azért tettem be, mert szép. Ugye látjuk a napot, hatalmas, látjuk a picinke földet, amely nekünk kedves. Az arányok nem igazán jók, mert ugye a nap sokkal távolabb van, 150 millió kilométerre, de hát akkor mondjuk Budapestig kellett volna eltolnom a földet. Úgyhogy inkább így van. Tehát itt középütt gondoljuk el, hogy fűrészfogak, és oda van írva, hogy ez 150 millió kilométer. A Föld mágnestere nagyon lényeges, mert a Föld mágnestér erővonalait is ábrázolva látjuk, hogy mint egy pajzsként védi a Földet a napszél és más jelenségek ellen. De ez nem tárgya az előadásomnak, hanem itt olvasható. Lord Kelvin, aki egy oly mértéki kiváló fizikus volt, hogy méltán áll szobra Londonban, és még más helyeken is. Lord Kelvin az akkori fizika ismeretében meg akarta állapítani, hogy mennyi, milyen idős a Föld. Föltette, hogy a Föld folyadékú, tudta, hogy mi az olvadás pontja a kőzeteknek, és elképzelte, hogy ez a Földdel azonos méretű olvadt kőzettömeg kezd hűlni. Mennyi idő alatt lesz a felszín közelében a geotermikus gradiens annyi, mint a tapasztalt? Ezt számolta ki. Ugye tudjuk, hogy ez körülbelül 100 méterenként 3 fok. Hát ő szépen kiszámolta a mérésekkel. Tudtuk már akkor, hogy mert tudták már, hogy mennyi. És kész 40 millió év jött ki neki. Akik itt ülnek, gondolom nagyon sokan tudják, hogy két nagyságrendet tévedett Lord Kelvin. Holott a számítások tökéletesek. A Földdel azonos méretű, olvad kőzettömeg, elkezd hűlni, nagyjából 40 millió év alatt lesz a geotermikus gradiens, tehát a hőmérséklet növekedése befelé haladva, annyit, mint a ma tapasztalt érték. Akkor nézzünk egy másikat, Helmholtz, kitűnő, tudós, rengeteg találmány fűződik a nevéhez, ugyancsak tévedett. Miért? Valahogy meg akarták magyarázni a rettenetes energiát, ami a napból elektromágneses hullámok formájában sugárzik, és nem lehetett más mechanizmust találni, mint a gravitációs kontrakciót. Kiszámította, hogy a nappal azonos tömegű, ennyi energiát sugárzó égitest mennyi ideig él, és azt állapította meg, hogy a mostani sugárzási állapot, hát az azt jelenti, hogy 30 millió éve kezdhetett sugározni. A két adat nagyon jól megerősítette egymást, mert a napra fölre körül ugyanaz 30-40 millió év, és akkor kezdték szidni az én szegény, kedves kollégáimat, mert az én eredeti szakmám geofizikus, de a geológiát, a földrajzot, a környezettudományt, a bányászatot, ezt mind nagyon közel érzem magamhoz. A geológusok pedig azt mondták, hogy bármilyen kitűnő fizikus is Lord Kelvin, bármilyen kitűnő fizikus és elektromérnök Helmholtz, ez nem stimmelhet. Nem lehet. Ugyanis tudták, hogy mennyi idő kell, amíg egy-egy kőzet réteg kialakul. Ezt nagyon könnyű megnézni, mert be kell járni kis patakparton, megnézni, kísérleteket lehet, akkor megfigyelik 10 év, 20 év, 50 év távlatában, és azt mondották, legalább 100-szor ennyi idő kell, hogy ilyen vastag rétegek itt, ott, amott, tehát nem sorolom ezeket végig, kialakuljanak. Aztán a paleontológusok, ugye akik őslényeket gyűjtenek, keresnek, rekonstruálnak, az élet történetét próbálják ezekből megállapítani, mit mondottak? Ahhoz, hogy így fejlődjön az élő világ, nem elég ez a kis röpke néhányszor 10 millió év. Tehát akár a geológiai rétegek, akár az őslények alapján rekonstruált földi élet oda vezetett, hogy e két kiváló ember, aki a kora tudományának minden eredményét birtokolta, és annak alapján működött, nagyon-nagyon tévedett, mert ugye egy százszoros tévedés az elég sok. De nem mindegy, hogy mondjuk 100 forintot kap valaki, vagy 10 000-et, az azért nagy különbség. Mi volt, ugye most már világosan tudjuk, hogy mi okozta a hibát. A Földnek van egy belső melege, amelyik a spontán bomlás miatt radioaktív anyagok vannak a Földben, elosztva mindenféle helyen, kálium, urán, tórium és mások. Tehát azért tartja, hogy így mondjam, a meleget, vagy azért ilyen a geotermikus radiáns, mert ezek működnek, hőt termelnek. A napon meg mindenki tudja, egy fúziós az energia termelés, tehát a gravitáció és kontrakció teljesen elhanyagolható. Na most sem Helmholtz, sem Lord Kelvin nem tudta, hogy létezik spontán bomlás, sem pedig azt, hogy fúzió, tehát ezért tévedtek. Na most egy pillantást vessünk erre a nagyon sokszor idézett táblázatra. A tudományos ismeretek növekedésének a gyorsulását hivatott ez illusztrálni. A időszámítás kezdetétől 1750-ig összegyűjtött ismereteket egy egységnek veszem, akkor utána már csak 150 év, tehát kevesebb, mint egy nagyságrend hosszúságú év kellett, hogy megduplázódjanak az ismeretek. Aztán az következő 50 év, és most pedig úgy tartják mindenki, hogy 3-4 évenként van a duplázódás. Az tény, hogy az utóbbi 30 évben több eredmény született, mint az ezt megelőző 5 évezredben összesen. Hát nehéz is követni. Tulajdonképpen ez is az alapja az összes kóklerségnek és szélhámosságnak, hogy nagyon nehéz követni a gyors fejlődést, a valódi tudomány is mindig meghaladja az előző eredményeket, tehát miért is ne hinnénk, mondjuk azért mi ne higgyünk, de emberek miért is ne hinnének olyan dolgoknak, amik furcsának hangzanak, de hát maga a tudomány is időnként nagyon furcsa dolgokat mond. Nagyon gyorsan használatba is veszik ezeket az eredményeket. Én itt a DNS spirált próbáltam illusztrálni. Watson és Crick alapvető felfedezése már 20 évvel később hasznosult, ma pedig már gyógyászati alkalmazások vannak, és számos más területen nagyon komoly alkalmazások, holott Faraday eredményeit egy fél évszázad múlva kezdték csak hasznosítani. Ugyancsak közismert, de talán nem haszontalan, ha elmondom, hogy a számítógépek sebessége 18 hónaponként, átvitel sávszélessége 12 hónaponként, és a tároló kapacitása a merev lemezeknek 9 hónaponként megduplázódik. Ez már vagy 2 évtizede így tart. Nagyon sokat fejlődött a tudomány, és a tudomány révén pozitív változásokat tapasztalunk. A várható élettartam jelentősen növekedett. Most ezt itt nem sokat mond, de egy konkrét adattal hadd illusztráljam. Magyarországon 1900-ban a hölgyek életkora kb. Fel annyi volt, mint most. Hát a férfiaké nem növekedne duplájára, de csak nem, ez mondható el a férfiakról is. Ez Magyarországra vonatkozó tény. Adat, és ki a saját családjában, hogy visszagondol, akkor azt látja, hogy ez valóban így lehet. Mezőgazdasági termelés nagyon jelentősen növekedett, lejátszódott egy zöld forradalomnak nevezett átalakulás, ami főleg a fejlődő országban volt óriási jelentőségű, mert tulajdonképpen éhezés már nem a tudomány állapota vagy a mezőgazdaság lehetőségei miatt van, hanem a rossz elosztás miatt. Új energiaforrások, technológiai fejlődés könnyebbé tette fizikai munkát. Lényegében fizikai munkát nem kell az emberiség döntő többségének az idő döntő részébe végezni, és a szellemi munkát is nagyon megkönnyítették a számítógépek. Hát vannak negatív jelenségek, amiből még az elsőre már kicsit utaltam, ózoncsökkenésről nem beszéltem, de talán egy-két mondatot ejtenék erről is, hogy ez is egy mitosz, hogy az a jó vegyszer, amelyik nem lép reakcióba a élő anyaggal, mondjuk nem lép reakcióba mi sejtjeinkkel, vagy általában. Tehát ez milyen jó az. Most igen, jó lehet, nem biztos, hogy jó. Ugyanis a freonok, halogénezett szénhidrogének, amelyeket kiterjedten alkalmaztak hajtógázként, különböző műanyagok, habosított műanyagok gyártásában, egy-egy berendezésekben, frigiderekben és egyéb. Miért? Mert nem reagált élő anyaggal. Nagyon jónak tűnt, ám de fölszivárogva a stratoszférába kiderült egy másfél évtizeddel később, hogy elbontja az ózon molekulákat, az ózon háromatomos oxigén, és nagyon jelentős a szerepe abban, hogy az ultraibolya sugárzás, főleg az ultraibolya B ne jusson le a földre, tehát ne okozzon bennünk mondjuk melanómát, hályogot, egyebet. Az élet akkor lépett ki a földre, amikor már elég sok oxigén volt, az elég sok oxigénből a stratoszférában elég sok ózon képződött, mert addig egyszerűen a földön nem, csak a tengerben volt élet. Nem lehetett a száraz, semmi nem volt, se növény, se állat. Na most ezt az állapotot kellemesen vissza lehet hozni, hogy a freonok tovább is mennek, szivárognak föl a stratoszférába. Szerencsére ezt a problémát egy egyezménnyel megoldották, nem gyárt szabad gyártani, és szép lassan kezd regenerálódni fal, stratoszférikus ózat? Mikor fog regenerálódni? 50-100 év múlva. Sajnos az ott lévő, az ózon bomlását katalizáló freonoknak a tartózkodási ideje ennyi. Éppen az, ami nagy előny, tehát nem lép velünk kapcsolatba, az hátrány, mert ott szépen megmarad, egyszerűen katalizálja a bomlást, és maga változatlan. Tehát szép lassan fog, de addig nem tanácsos napozni déli órákba, csak annak, aki szeretne melanomát kapni, egyébként Magyarországon adja. Figyeljenek, a gyakorisága négyszeresére nőtt az utóbbi 10-15 év alatt. Szerencsére még itt nem sok, de ezt én azt gondolom elolvassák, az pontosan elég, mert hiszen úgyis minden tényeket tisztelő ezt tudja, hogy ellenőtt megváltozott a tudomány és tudás viszonya a 20. században. Nagyon sok ugye emlékezünk, hogy ugye a tudom, mi is a tudom, hát van fizika, kémia, biológia, földrajzóra jó, van matematika, és akkor azt gondoltuk, hogy ezek ilyen kis boxok, amikből ki kell venni azt az ismeretanyagot, és olyan sok közük nincs. Igazából ezek mind összefüggenek, mert egy természet van, csak különböző megfigyelési módszerekkel, eszközökkel próbáljuk a törvényeket megállapítani. Lényeg, kezd fölbomlani ez a disziplinárisnak nevezett, tehát külön dobozokba berakott kémia, fizika, biológia. Együttműködniük kell. Fontos a technológia együttműködés, és a legfontosabb, hogy világossá vált, hogy a tudomány nem önmagáért kell művelni, hanem a társadalom szolgálatába kell állítani, és a közérdemmel ellentétben nem kell mindent megcsinálni, mit meg lehet csinálni. Ezt a Magyarországon rendezett Tudomány Világkonferenciája 1999-ben deklarálta, látja, visszahozom még egy picit, hogy lehessen elolvasni. Ezt a világ tudományos közössége elfogadta, azóta is folyamatosan hivatkoznak rá. Na most, tudásalapú társadalmat óhajt az Európai Unió, ami hát többek közt az oktatás nemzetközivé válását, a teljes életpályára kiterjedő tanulás jelenti, és teljesen biztos, hogy az információ technológia az élet minden terjedére, minden szeletére ki fog terjedni. Mi a tudásalapú gazdaság? Hát nagyjából ezek a fő jellemzői, mindenesetre a legfontosabb az, hogy a tudást igenis használják. Bármilyen gyártási folyamatban, bármilyen szolgáltatásban, és lehetőleg az emberek érdekében, úgyhogy minél kevesebb anyagból, minél kevesebb energiaráfordítással, és minél kevesebb melléktermék, főleg pedig toxikus termék, szükségszerű, mégiscsak valamennyi keletkezésével elégítsük ki minél több ember igényét. Hát ez volna a jó, kevéssé. Ezt csak azért teszem ide, hogy az Európai Unió, amihez már csatlakoztunk, hogy értékeli az ő kutatásra fordított összegeit. A 6. keretprogram, amely most is folyik, 17,5 milliárd euró, a 7. már ennek a sokszorosát szánják, és egyéb iránt ezzel egyáltalán nem elégedettek. Most egy másik tény, amit jól tudnunk. Ugye tény az, hogy Európában élünk, így alakul Európa népessége a világhoz viszonyítva, Európa egyre kisebb része népességét tekintve a Földnek. Nagyjából egy ötöd volt, mondjuk még a 70-es években, mert a 20% az egy ötöd, és már lecsökkent nagyjából 10%-ig, tehát egy tizedik. Európa azon kívül el is öregszik, kék a felső az Európa, 65 feletti népesség százalékos aránya, jelenleg egy 14%, és mondjuk 30-40 év múlva pedig el fog érni 25%-ot. Hát ez jó hír, mert itten akik fiatalok, azok lesznek 65 évesek is. Kívánom, hogy egészségesek. Na most itt van egy érdekes dolog, a Magyarország hogy viselkedik ilyen körülmények közt. A fejlett országok azért fejlettek, mert a össznemzeti termékükből egyre többet fordítanak kutatásra és fejlesztésre. Ez a magyar GDP a lila, ez a kék pedig, hogy mit fordít kutatásra. Nekem úgy tűnik, hogy ez az olló szétnyílik, ebből a GDP növekedés egyre nehezebben fog megvalósulni, nem lesz ez nekünk jó. De hogy tiszta forrásból merítsek, én vettem a kormány legutóbbi kiadványát, Nemzeti Fejlesztési Hivatal, itt a forrás. Nézzék meg, hogy Európa, a EU 15, mikor nem léptünk be, mit jelentette szegény Európának az EU 25? Nézzék meg. Tehát 2004-ig volt, olyan kettő alatt valamennyivel, most már a másfélnél tart. Na most, ha Románia, Bulgária meg Törökország belép, az fogja jelenteni, hogy Magyarország nyugodtan utolérheti ezeket. Csak én nem hiszem, hogy az nekünk annyira jó, vagy az Európai Uniónak annyira jó. És abszolút világos, hogy az Egyesült Államok és Japán fölényét az adja, hogy a kutatásra és fejlesztésre és ennek révén a high-tech termékekre sok pénzt fordítanak. Na de mondjuk kutatunk, fejlesztünk, befektetünk és termelünk. Utolsó pontig értem, mire jó a GDP növekedése. Ezt, ha valaki elolvassa, látja, hogy mire jó a végig GDP. Ez László Ervin, egy általam nagyra becsült tisztelt kollégának a néhány gondolata. Például, hogy a 447 darab milliárdos összes vagyona annyi, mint a világ 3 milliárd legszegényebbének a összes vagyona. Én nem látom ezt a világot normálisnak, ahol 447 embernek ugyanannyi van, mint 3 milliárdnak. Ez valahogy nem igazán jó. Évente 40 milliárd dollár áramlik a fejlődő országokból a fejlettekhez. Tehát ugye kölcsönöket adtak, meg azt mondják, hogy segítik, meg minden, de az ember összeadogatja, azt látja, hogy még mindig a legszegényebbek adnak a leggazdagabbaknak. Ez nem normális. Anglia. Mert nem akarok magyar példát. Aki végig gondolja, amit mondok, úgyis eljut Magyarországig. Anglia. Itt a leggazdagabb 20%-ának, társadalom leggazdagabb 20%-ának a jövedelme. Mennyi az összjövedelemhez képest? 1960-ban 70% volt, 90-ben 85%, most már 90% fölött van. Míg a legszegényebbek képik. Na most azt mondhatjuk, hát László Ervin az egy ilyen álmodozó ember. Itt egy másik idézet, Covenhan Méta, az XO elnöke egyik előadásából. Az ICSU, az International Council of Scientific Union, tehát lefordítva a világ összes tudományos szervezeteinek a közös tanácsa. Ő ennek az elnök, egyébként indiai. Ő mit mond? Három leggazdagabb ember vagyona több, mint a legszegényebb 48 ország. Nem emberek, országon. Továbbá a leggazdagabb 20% a teljes bevétel 82, itt legszegény 21,4%-át kapta. Jó. Na most ide eljutnék, az utolsó mondat nagyon érdekes. Az OECD országok, melyek közé Magyarország is tartozik, átlaga, egy főre eső GDP-ben átlaga, 60-szorosa a legszegényebb országokénak. Tehát mi itt mindannyian 60-szor gazdagabbak vagyunk átlagosan, mint a legkevésbé fejlett országok. Hát joggal nem szeretik ezt a fejlett országok, fejletlen országok, hiszen ott néha a legegyszerűbb dolog is óriási nehézségekbe ütközik. Egyetlen példát mutatok, itt a vizet. Vízre mindenkinek szüksége van, az embereknek nincs vízük a világban. És itt van László Ervin példája, amit két mondatban össze tudok foglalni. Húsvét szigetek gyönyörű természeti kincsekkel, megáldott dús erdőkkel, egy kis szigetecske, jó. 1600 éve benépesítették, majd a fákat kivágták, mert abból kenu volt, meg ilyen görgők, amikkel ez a gyönyörű szobrokat fölállították. Jó. kivágták a fát, akkor nem lehetett kenu, nem volt hal, utána kezdték enni a madarakat, mindent lefogyasztottak, nem volt már a végén csak nyomor. Tehát amikor a húsvét szigeteket felfedezték, az emberek nyomorba értek, egymással viaskodtak, egymás szobrait ledöntögették, és a kannibalizmus elterjedt volt. Mi a lényege? Volt egy adott ökoszisztéma, oda az emberek bementek, addig sokasodtak, és addig érték fel az erőforrásokat, míg nem maradt erőforrás. Most a húsvét szigetek, ugye egy föld a tenger közt. Gondoljuk arra, mi a egész föld. Az az űrbe egy véges, számukra nagyon kedves hely. Az egész emberiség pont ugyanazt csinálja most, abba az irányba halad, amit a húsvét szigetek őslakói. Utolsó mondatom, mivel a magyar tudomány ünnepe van egy idézet Széchenyitől, ne akarjuk mi legyőzni erővel azokat, akik a, mondjuk a tények helyett a saját mitoszaiba hisznek, hanem próbáljuk kellő bölcsességgel elmagyarázni nekik, hogy miben tévednek, mert reményeim szerint a bölcsesség győzni fog. És ezt mondta Széchenyi István, próbáljon így működni. Köszönöm, hogy meghallgattam.